Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentléleknek ködösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 90. Zsoltár első versét énekeljük. A 90. Zsoltár első verse így kezdődik: Te benned bíztunk elejétől fogva. Helyünket elfoglalva a 833. dicséretünk első, harmadik és negyedik versét énekeljük. A 833. dicséret első, harmadik és negyedik versét: Mennyit zengi a lelki békét.
Thank you.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a Sámuel próféta első könyve, 7. részének első 12 verséből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel, leülve hallgassátok meg. A Sámuel első könyve 7. rész első 12 verséből így szól a mi Urunk igéje. Ekkor elmentek a Kirjat Jearimiak, elvitték az Úr ládáját, és bevitték Abinádáb házába a magaslatra. Fiát, Eleázárt pedig fölszentelték, hogy őrizze az Úr ládáját. Attól a naptól fogva, hogy a láda Kirjat Jearimban volt, sok idő, mégpedig 20 esztendő telt el, és Izrael egész háza sóhajtozott az Úr után. Akkor ezt mondta Sámuel Izrael egész házának: ha tiszta szívből akartok megtérni az Úrhoz, akkor távolítsátok el magatok közül az idegen isteneket és astartékat. Ragaszkodjatok szívből az Úrhoz, egyedül neki szolgáljatok, akkor majd megment benneteket a filiszteusok kezéből. Akkor eltávolították Izrael fiai a baálokat és astartékat, és egyedül az Úrnak szolgáltak. Majd ezt mondta Sámuel: gyűjtsétek össze egész Izraelt Micpába, és imádkozni fogok értetek az Úrhoz. Összegyűltek tehát Micpában, vizet merítettek, és kiöntötték az Úr előtt. Böjtöltek azon a napon, és ezt mondták: vétkeztünk az Úr ellen. Sámuel pedig igazságot szolgáltatott Izrael fiainak Micpában. A filiszteusok azonban meghallották, hogy Izrael fiai összegyűltek Micpába, azért fölvonultak a filiszteusok város fejedelmei Izrael ellen. Amikor ezt meghallották Izrael fiai, félelem fogta el őket a filiszteusok miatt, és ezt mondták Izrael fiai Sámuelnek: kiálts értünk szüntelenül Istenünkhöd az Úrhoz, hogy szabadítson meg bennünket a filiszteusok kezéből. Sámuel fogott egy szopós bárányt, és feláldozta teljes égő áldozatul az Úrnak. És Sámuel az Úrhoz kiáltott Izraelért, az Úr pedig meghallgatta. Mialatt Sámuel az égő áldozatot mutatta be, előre nyomultak a filiszteusok, hogy megütközzenek Izraellel. Az Úr azonban hatalmas hangon mennydörgött azon a napon a filiszteusok fölött, és úgy megzavarodtak, hogy vereséget szenvedtek Izraeltől. Ekkor az izraeliek kivonultak Micpából, üldözték a filiszteusokat, és vágták őket egészen Bétkárig. Sámuel pedig fogott egy követ, felállította Micpa és Sén között, és elnevezte Ébenháézernek, mert ezt mondta: mindeddig megsegített bennünket az Úr. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel jöttünk most is el erre az Isten tiszteletre, hogy meghallgassuk a te igédet, amellyel megszólítasz bennünket. Te jól tudod, jól látod, milyen gondolatok és érzések kavarognak ilyenkor bennünk. Előtted öntjük ki szívünket, tárjuk fel lelkünket, mert te választ tudsz adni kérdéseinkre, el tudod oszlatni kétségeinket és aggodalmainkat, és előre tudod irányítani lépteinket a keskeny úton, az igazság útján, hogy ne tévesszük el életünk útját, hanem megmaradjunk a te nyomdokodban,
téged követve, neked szolgálva. Köszönjük, hogy ma is készítettél arra alkalmat, hogy találkozzunk veled és egymással. Jó tudnunk az, hogy mi egy akarattal vagyunk itt együtt, mert mindannyian a te akaratodat keressük. Tedd készi a szívünket, hogy ne engedjük el a fülünk és a szívünk mellett a te szabadat, hanem szívünkbe zárjuk azt, legyünk igédnek hallgatói és megtartói. Lelked által formáld újjá a mi életünket. Amen. Az ige hallgatására készülve a 90. Zsoltár 7. versét énekeljük. A 90. Zsoltár 7. verse így kezdődik: Taníts meg minket azért kegyelmesen. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, Szent Lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, valamint Pál apostolnak az Efézusbeli gyülekezethez írott levele 5. részének 15-től a 17-ig terjedő verseiben. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasva és Szent Lelkének vedetését kérve, ma az időről szeretnék szólni. Arról az időről, amit Istentől kaptunk, és amit vagy jól, vagy rosszul használunk fel. Már itt a történet elején azt olvastuk, hogy a szövetségláda hazaérkedése után sok idő, mégpedig 20 esztendő telt el, és Izrael fiai még mindig sóhajtoztak az Úr után. Mert mi történt? A szövetség láda visszakerült ugyan 7 hónap után, de mégsem vitték vissza a helyére Silóba. De miért nem? Valószínűleg azért, mert ekkor már nem volt meg a silói szentély. Annyit tudunk róla, hogy Isten valamikor megengedte annak a helynek a pusztulását. Erről Jeremiás próféta szól később, amikor a templomban bízó, de Istentől elfordult emberekhez szólt, és ezt mondta, hogy menjetek csak el szent helyemre, Silóba, ahol először szereztem lakást nevemnek, és lássátok meg, hogyan bántam vele népemnek, Izraelnek a gonoszsága miatt. Én intettelek benneteket, de ti nem hallgattatok rám, szóltam nektek, de nem válaszoltatok, azért úgy bánok ezzel a házzal, amelyet nevemről neveztek el, amelyben bizakodtok, és ezzel a szent helyjel, amelyet nektek és őseiteknek adtam, ahogyan Silóval bántam. Tehát valószínű, hogy ekkor már nem volt meg a silói hely, szentély, ahova jártak az Istent imádni és tisztelni. A szövetség láda ugyan visszakerült az izraeliekhez, de hiába tudták az eszükkel, hogy a láda Isten jelenlétére utal, ez igazán nem jelentett számukra semmit. Két vesztes csata után voltak, a nyakukon érezték a filiszteusok igáját, templomuk nem volt, papjaik meghaltak, a szövetségládát egy lévita házában őrizték, és itt volt a kérdés, hogy most hogyan tovább. És 20 év telt el úgy, hogy nem volt lelki vezetőjük, Éli pap és fiai meghaltak, Sámuel még gyermek volt, nem volt, aki lelki támaszt nyújtson nekik, tulajdonképpen Isten nélkül és lelki vezető nélkül maradtak. Nem tudták, hogyan forduljanak Istenhez, és hát bármikor jöhet egy fegyveres támadás a filiszteusoktól, tele voltak csupa aggodalommal, félelemmel, kétségbeeséssel. Mi lesz ezután? 20 év. Ha emberi élettel mérjük, akkor nagyjából egy ember életének a negyedét teszi ki ez a 20 esztendő. És kedves testvérek, ki próbálja meg a saját életét megnézni, hogy én mióta vagyok hasonló bizonytalanságban. Lehet, hogy egy ideje nem kapok semmilyen útmutatást Istentől. Nincs lelki vezetőm, lelki tanácsadóm. Netán lelki közösségem sincs. Ha sehonnan nem kapok lelki megerősítést, akkor én magam is ilyen bizonytalanná válok, és könnyen rossz útra térhetek. A példabeszédek könyvében olvassuk, hogy vezetés nélkül elbukik a nép, de segítséget jelent, ha sok a tanácsadó. Itt a jó tanácsról van szó ebben a részben. Sokszor azért aggódunk és félünk, mert nem látjuk a dolgok végét, nem tudjuk, merre megy ki az a folyamat, amelyben éppen vagyunk. Járunk az orvoshoz vagy kórházi kezelésre, de ki tudja, mi lesz a vége. Vagy próbálunk egy jó állást, munkát találni, egyik állásinterjúból megyünk a másikba, és nem tudjuk, hogy sikerül-e megfelelő álláshoz jutnunk. Vagy elkezdtünk egy új tanévet az iskolában, de hogy hogyan zárul majd ez a fél év, meg az egész tanév, ki tudja. Vagy azt érzem, hogy egyedül vagyok. Vajon lesz-e társam? Megromlott a kapcsolatom a házastársammal, vagy a családtagjaimmal. Helyreállhat-e még az, amit elrontottunk? És éljük az életünket, a mindennapjainkat, az évek múlnak, de mi lesz mondjuk életünk utolsó éveiben? Sőt, még tovább menve, mi lesz az életünk végén? Hova érkezünk? Van-e örök életünk? Sejtjük, hogy a mi templomba járásunk önmagában nem biztosíték arra, hogy a mennybe jutunk, de mit kellene még tennünk? És olyan kiüresedetté válik minden bennünk és körülöttünk. Nem árad belőlünk a hit boldog bizonyossága, az örök élet reménysége, mert kevés az, hogy majd csak lesz valahogy, olyan még nem volt, hogy valahogy ne lett volna, ezzel próbálják sokan vigasztalni magukat. De ez nem az igazi megoldás. Sokan úgy gondolják, hogy az idő majd mindent megold, hiszen folyton változik minden, egyszer majd csak jobb lesz. De sajnos nem így van. Mindannyian ismerjük ezt az angol kifejezést, hogy happy end, ami boldog befejezést jelent. Mi magyarok ugyanezt a gondolatot így fejezzük ki, hogy minden jó, ha jó a vége. szeretjük azokat a meséket, regényeket, filmeket, vagy akár valós történeteket, amelyek jól végződnek, mert nekünk is az a szívünk vágya, hogy amiben épp most vagyunk, az jól záruljon. Jó lenne úgy kézben tartani az eseményeket, hogy a végén minden jóra forduljon, és a végeredmény öröme elfeledtesse a korábbi rossz érzéseket. Ahogy a felolvasott bibliai történetnek a végét is, érdemes volt egy emlékkővel megjelölni, hogy mindeddig megsegített bennünket az Úr. A történetben említett 20 év azonban mégsem telt el hiába. Ez alatt az idő alatt a nép sóhajtozott az Úr után, megnőtt bennük a vágy arra, hogy Istenhez közel kerüljenek. Ahogy Jézus mondta, hogy boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Ez az éhség, a lelki szomjúság egyre erősebbé vált az emberekben, sóhajtoztak az Úr után. És ez alatt a 20 év alatt a gyermek Sámuel felnőtt, és ő, aki hallotta és értette Isten szavát, el tudta mondani az embereknek, hogy mit vár tőlük Isten. Nem azt várja először, hogy a külső problémákat oldják meg. Nem hadsereget kell szervezni a filiszteusok ellen, nem szent hajlékot kell építeni a szövetség ládája fölé, hanem először belsőleg kell megváltozni, bűnbánatot tartani, megtérni. Ezzel együtt jár az is, hogy elfordulni a bálványoktól, nemet mondani mindarra, ami Istentől eltávolít, ami megzavarja az Úrral való közösséget. Így mondta Sámuel, ha tiszta szívből akartok megtérni az Úrhoz, akkor távolítsátok el magatok közül az idegen isteneket és astartékat, ragaszkodjatok szívből az Úrhoz, egyedül neki szolgáljatok, akkor majd megment benneteket a filiszteusok kezéből. És mindjárt utána azt olvassuk, hogy az emberek így is tettek. Nem tétováztak, nem húzták az időt, nem halogatták az engedelmességet, hanem megértve az Isten akaratát, azonnal léptek. És ezután, bár templom akkor még nem volt, Sámuel egy Isten tiszteletre gyűjtötte össze Izrael népét Micpába, ahol böjtöltek, ahol az őszinte bűnbánatukat látható módon is kifejezték, vizet merítettek és kiöntötték az Úr előtt. Ahogy kiöntötték a vizet, úgy öntötték ki a szívüket, megvallották bűnüket, hűtlenségüket, az Istentől való eltávolodásukat, és lehetett újat kezdeniük. És tulajdonképpen minden Isten tiszteletnek ilyennek kellene lennie, hogy megújulni a hitünkben, az Úrral való kapcsolatunkban. És bizony akkor, abban az időben nem volt veszélytelen dolog összegyűlni, ahogy ezt a történetünk is leírja. Az ellenség, a filiszteusok mindjárt arra gondoltak, hogy az izraeliek Micpában hadsereget toboroznak. Vagy ha mégsem, és pont nincs náluk fegyver, akkor pedig könnyűszerrel megtámadhatjuk őket, mert még esélyük sincs arra, hogy hazamenjenek, és otthonukban védelemre találjanak. És mit tehet ilyenkor az ember? Segítségért kiállt. Micpában is ezt tették, az Úrhoz kiáltottak segítségért, Sámuelen keresztül őt kérték, hogy könyörögj értünk az Úrhoz. Aki már megtért, aki a szívét az Úrnak adta, az tudja, hogy hova forduljon a reménytelen helyzetben. Van egy karácsonyi vers, amelyiknek a záró gondolata így hangzik, de a remény sohasem meghaló, ha minden utolsó szalmaszál abból a jászolból való. Azt hiszem, hogy értjük, hogy a Jézus Krisztusban vethetjük az utolsó reménységünket is. A nép is utolsó szalmaszálként azt kérte Sámueltől, kiálts értünk szüntelenül Istenünkhöz, az Úrhoz, hogy szabadítson meg bennünket a filiszteusok kezéből. És figyeljük meg, hogy Isten mennyire kézben tartja az időt. Az idő ugyan az ellenségnek kedvezne, Isten azonban fordít az eseményeken. Az izraelieknek nincs idejük hazamenni, nincs már idő menekülni, nincs idő fegyvert szerezni, nincs idő csatarendbe állni, de mert szántak időt arra, hogy megbánják bűneiket, hogy közösségben is Isten színe elé álljanak, az Úr is elhozta számukra a szabadulás idejét. Sámuel ekkor egy szopós bárányt áldozott az Úrnak, kifejezve ezzel, hogy ők is ugyanolyan tehetetlenek, mint amilyen egy nemrég született kisbárány. Ők akkor még nem tudták, hogy ez a kisbárány előre mutat Jézusra, az Isten bárányára, aki azért függött a kereszten, hogy mindannyiunknak megváltást szerezzen, bűneinkből megmentsen. Ott voltak az izraeliek, megtámadva, ugyanakkor pedig egy Isten tisztelet kellős közepén, hirtelen azt se tudták, merre nézzenek. Ha a filiszteusok felé néztek, akkor azt látták, hogy az ellenség megindult már feléjük, megállíthatatlanul nyomulnak előre. Ha fölfelé néztek, akkor azt látták, hogy Sámuel épp egy szopós bárányt áldoz az Úrnak, és imádkozik értük, még akkor is, ha nem marad ideje az áldozati szertartás befejezésére. És ez volt az a pillanat, amikor Isten lépett. Lehet, hogy utolsó pillanatnak látszott, de Isten soha nem késik el. És ekkor Isten iszonyatos mennydörgést támasztott a filiszteusok feje fölött. Hát aki már hallott villámot egészen közelben lecsapni, annak van sejtése, hogy mit élhettek át a filiszteusok. Az ellenség, aki azt gondolta, hogy egy tehetetlen embersereggel, embercsapattal van szemben, egyszer csak azt vette észre, hogy a hatalmas Isten haragjával találkozik. A nép pedig azt érezhette, védelem alatt, oltalom alatt vagyunk, mert Isten szeretettel és irgalommal fordul az ő népéhez, az ő tulajdon népéhez, azokhoz, akik hozzáragaszkodnak, akik benne bíznak, akik hozzáfolyamodnak. Kedves testvérek, nekünk van-e időnk Istenre? Mert ami igazán fontos számunkra, arra nem sajnáljuk az időt, ugyanis tudjuk, hogy előbb-utóbb megtérül a ráfordított idő arra, ami fontos nekünk. Láttam egyszer egy szerencsejáték reklámot, amely azt kérdezte, hogy van-e 5 perce arra, hogy azután nagyon sok ideje legyen. Nekem nem volt akkor időm a részleteket is elolvasni, mert az autó haladt tovább, de arra gondoltam, hogy sokan azért szánnak néhány percet a lottószervény kitörtésére, mert nem érzik hiába valónak ezt az időt, ezt a pár percet. De nekünk másképp kellene ugyanezt a kérdést feltennünk magunkban. Van-e minden nap 5 percünk az Úrra? Persze lehetne több is, de hogy van-e minden nap legalább 5 percünk az Úrra? Mert igazán csak az Úrral töltött idő térül meg hosszú távon, és itt a hosszú távról, amikor szólok, akkor nem hetekre, hónapokra, évekre gondolok, mert az igazán hosszú táv nem így mérhető, hanem az örökké valóságról van szó. Van-e már most időm Istenre, hogy vele töltsem az örökké valóságot, vagy pedig nélküle fogok elkárhozni, és az örök halálba jutni? Pál azt írja az efézusiaknak, jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. A bibliai görög nyelv két szót is használ az időre. Az egyik a kronosz, ismerjük talán azt a szót, hogy kronológia, időrendi sorrend, és a kronosz idő az jelenti a múló időt, az idő folyamatát, amit mérni is tudunk órával vagy naptárral, és amely meglátszik az életkorunkon, az öregedésünkön. A másik szó pedig a kairosz, amelyik az alkalmas időt, a visszanemtérő lehetőséget jelenti. Ahogy Petőfi nemzeti dalában is ott van, hogy itt az idő, most vagy soha, tehát az alkalmat, a lehetőséget jelenti itt az idő. És amikor Pál apostol arról ír, hogy használjuk ki az alkalmas időt, akkor ott ez a kairosz szó szerepel a Biblia eredeti szövegében. Tehát miközben eljár fölöttünk a kronosz, a könyörtelenül múló idő, aközben Isten készít megfelelő kairoszokat, alkalmakat arra, hogy vele találkozzunk, akaratát megértsük, és megragadva a lehetőséget megtérjünk, bűnbánatot tartsunk, lelkileg megújuljunk. És nekünk ezeket a lehetőségeket nem szabad elszalasztanunk, mert lehet, hogy soha többé nem térnek vissza. És vajon mi bölcsen használjuk az időnket? Mennyi időnk jut arra, hogy Istennel csendben legyünk, ő rá figyeljünk, az ő akaratát megértsük? A mi felgyorsult világunkban különösen is fontos, hogy mire jut időnk, és mire nem. A határidős munkáinkat be tudjuk időre fejezni? Vajon nem azért csúszunk ki az időből, mert olyanra is fordítottunk időt, ami nem vitt előbbre bennünket? Vagy ha arra gondolunk, hogy a mai korunkban milyen sok időt töltünk képernyő előtt, vagy éppen a mobiltelefonunkat pötyögtetjük, pedig ez több időt fordítunk ilyenekre, mint a mozgásra, amire a testünknek szüksége van. Nyilván pihenésre és kikapcsolódásra is szükségünk van, és Isten ezt is jól tudja, mert minden héten adott nekünk egy napot, hogy feltöltődjünk, és az Úrral való kapcsolatunkat is elmélyítsük. Valaki egyszer úgy fogalmazta, hogy legyen minden nap egy óránk az Úrral, legyen minden héten egy napunk ővele, és legyen minden évben egy hetünk az Úrral, hogy lelkileg feltöltődjünk és megerősödjünk. Ezek közül a Biblia a heti nyugalomnapot írja elő, és az előző napokban olvashattunk az ószövetségi ige szakaszban arról, hogy Isten ezt mennyire komolyan veszi. Megdöbbentő volt nekem is azt olvasnom, hogy valaki ott az Izrael népe közül a szombatnapon fát szedegetett, és meg kellett halnia, meg kellett kövezni őt, mert Isten nem hagyja a bűnt büntetés nélkül. És hogy arra gondolok, hogy mi is hányszor a munka miatt nem élünk azzal a lehetőséggel, hogy Istennek szenteljük azt a napunkat vagy időnket. Amikor azt mondjuk, hogy vasárnap nem tudok jönni a gyülekezetbe, mert dolgoznom kell, a kinti munka nem vár meg, aratni kell, szüretelni kell, dolgozni kell, vagy más munka, ami annyira leköt bennünket. Vajon Isten hogy látja ezt? Jézus elmondott erről egy példázatot, hogy volt egy gazdag ember, akinek bő termést hozott a földje, és ez az ember nem sajnálta az időt, hogy lebontsa a csűreit, nagyobbakat építsen, hogy legyen hova elraktároznia a termést. És azután így szólt, én lelkem sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vígadozzál. Isten azonban azt mondta neki, bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. Ez az ember sok évre tervezett akkor, amikor már 24 órája sem volt hátra, az örök életre pedig nem is gondolt. És Isten őt bolondnak nevezi. Mi is bolondnak vélhetnénk azt a valakit, akinek mondjuk reggel indul a vonatja, mert hosszú időre el kell költöznie, de még el sem kezdett pakolni az útra. Az utazásra elő kell készülni, és erre mindig kell időt szánni. Mi mennyi időt szántunk már arra, hogy arra a nagy utazásra elkészüljünk, amikor itt kell hagynunk ezt a földi életet. Nehogy ránk nézve is azt kelljen mondani a Istennek, hogy bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet. És emlékszünk még az Isten tiszteletünk igéjére? Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Tudjuk már, hogy mi a bolond gondolkodás Isten szemében. Itt is azt mondja az ige, hogy ne esztelenül éljetek, hanem bölcsen, ne meggondolatlanul, hanem átgondolva, mi az Úr akarata. Isten ugyanis azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Összefoglalva, ne nyugodjunk bele abba, hogy már egy ideje Isten vezetése nélkül bizonytalanságban élünk. Lássuk meg, hogy most van a kegyelem ideje, amikor kiönthetjük szívünket az Úr előtt, amikor megbánhatjuk bűneinket, amikor megtérhetünk ő hozzá. Boruljunk hát le előtte, újítsuk meg az Úrral való kapcsolatunkat. Vegyük észre az alkalmas időket, az alkalmakat, amiket Isten arra készített, hogy vele legyünk. És ő segíteni fog abban, hogy ne hiába valósággal töltsük a drága időt, hanem keressük az Isten ránk vonatkozó akaratát, ugyanakkor pedig folyamatosan készüljünk az örök életre, addig, amíg nem késő. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van, figyelmeztet bennünket Ézsaiás próféta. És ahogy az igében is olvastuk, jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Mi is kérhetjük Mózessel együtt, aki a 90. Zsoltárt írta, taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Így legyen. Amen. Válaszképpen Isten elhangzott igére a 747. dicséretünket énekeljük, mind a két itt olvasható versével. A 747. dicséret így kezdődik, siessetek, hamar lejár. helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Megköszönjük neked, Urunk, a vasárnap idejét, a neked szentelt napot, amikor így lehetünk csendben együtt, hallgatva a te igéd üzenetét, és ez az idő, amit arra szántunk, hogy veled együtt legyünk, bizonyára meg fog térülni az életünk folytatásában, hogy időt tudtunk szakítani a veled való együttlétre. Köszönjük, hogy te örökké valóság távlatából figyeled a mi életünket. Elkészítetted számunkra azt, amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem gondolt, el sem tud képzelni. Elkészítetted az üdvösséget, az örök életet. És azt is ígérted, hogy aki hisz benned, az nem fog elveszni, hanem örök élete lesz. És bár tudjuk, hogy semmi sem olyan fontos, mint hogy hova érkezünk földi életünk végén, mégis olyan keveset törődtünk veled. Ismertük a figyelmeztetésedet, hogy keressük először a te országodat és igazságodat, és mégis sokszor utoljára hagytuk. Bocsáss meg, hogy a drága időt olyan sokszor haszontalanságokra fecséreltük. De ahogy a zsoltáros is imádkozott, most is arra kérünk, hogy taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Könyörülj, hogy akik most itt vagyunk, ne szalasszuk el annak a lehetőségét, hogy megragadjunk téged, beengedjünk szívünk ajtaján, és hogy te légy a mi királyunk, vezérünk, pásztorunk, oltalmazunk, és veled célba érhessen az életünk. Imádkozunk azokért, akik betegség miatt nem tudtak eljönni az Isten tiszteletre. Nagyon sok betegről hallottunk, Urunk, akik különböző betegségekben szenvednek, és hívják segítségül a te nevedet. Könyörülj azokon, akik testi bajokat hordoznak, de ugyanígy imádkozunk azokért is, akiknek lelki bajuk és problémájuk van. Urunk, hadd legyen ez az idő, amikor azt érzik, hogy nagyon rád vannak szorulva, egy lelki megerősítéssé számukra. És akiknek rövidre van szabva az idejük, hadd legyen elég arra, hogy rendezzék a veled való kapcsolatukat. Imádkozunk, Urunk, a mi gyülekezetünk lelki megújulásáért. Imádkozunk a presbiter választásért, hogy adj olyan lelki vezetőket itt a gyülekezetben, akiknek szívügyük az, hogy minél többen megtaláljuk a hozzád vezető utat. És add, hogy ez az egész presbiter választás a te akaratod szerint mehessen végbe. Imádkozunk most a reformáció hónapjában azért, hogy ahogy annak idején 500 évvel ezelőtt megújulhatott az egyház, újíts meg most is a te népedet belső lelkiképpen. Ha tudjunk megújult szívvel és lélekkel szolgálni neked, és engedelmesen követni téged mindenben. Hallgass meg a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy kedden 8:30-tól tartunk imaórát, 9 órától gyülekezeti bibliaórát. Csütörtök este 6 órakor van hétközi istentisztelet, utána 7 órától énekkari próba, majd 8:30-tól imaközösség. Pénteken délelőtt 9 órától mamakör, amelyikre a kisgyermekes anyukákat várjuk egy lelki együttlétre. Péntek este 6 órakor és 8 órakor ifjúsági bibliaórákat tartunk, és péntek este 8 órakor férfiköri bibliaóra lesz. Valamennyi alkalmunkra Urunk nevében hívogatunk. Itt hirdetem azt is, hogy ahogy a múlt vasárnap már ezt jeleztük, szeretnénk felmérni azt, hogy ki milyen szolgálatot tudna vállalni a gyülekezetben, hiszen ha lelki közösség, család vagyunk, akkor a családon belül is mindenki megtalálja a maga helyét, feladatát, szolgálatát, hogy az erre levő lapokat, kérdőlapokat, ha testvérek ki tudnák tölteni, és aztán abba a dobozba beledobni, amelyik erre van kijelölve, az nagy segítséget jelentene, hogy a későbbiekben tudnánk, hogy milyen feladathoz, tennivalóhoz kit szólíthatunk meg. Szombaton folytatjuk a templom kerítés festését. Köszönjük azoknak, akik a múltkori alkalommal ebben részt vettek. Szombaton 9 órától szeretnénk folytatni, mintegy 1/3 lett kész a templom kerítésének, és hadd szépüljön meg ez is. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe. Végül a presbiter választást hirdetjük. Az egész országban ez év vége felé tartják a reformátusok a presbiter és főgondnok választást. Pátyon november 5-én lesz a választó közgyűlés, ezért kérjük, hogy a választói névjegyzékben szereplő kedves testvérek tegyék akkorra szabaddá magukat, és jöjjenek el, hogy érvényes legyen a választás. Most a jelölés ideje van, annak is az utolsó napja. Várjuk a javaslatokat olyan személyekre, akik gyülekezetünk istenfélő református keresztjén tagjai, ugyanakkor hitükkel, szolgálatkészségükkel, példamutató életvitelükkel alkalmasnak látszanak arra, hogy a gyülekezet vezetőtestületében, a presbiteri szolgálatban helyet kapjanak. A jelölést még a mai napon lehet megtenni, jelölőlapot a persely mellett találunk, és ugyancsak a persely melletti urnában lehet ezeket elhelyezni. Nem kell a lapot teljesen kitölteni, már egy vagy két név javaslattal is be lehet dobni az urnában. Szóban is lehet jelezni a választási bizottság valamelyik tagjánál, hogy kire tennénk javaslatot. A választási közgyűlés előtt egy héttel, október 29-én mutatjuk be a gyülekezetnek a jelölteket, akik már így a listára felkerültek, akik a törvényi előírásnak is megfelelnek, és a jelöltségüket elfogadták. És imádkozzunk azokért is, akiket Isten itt akar látni, és imádkozzunk az egész választásért, hogy az Isten akaratának megfelelően menjen végbe. Most még az istentisztelet után arra kérem a presbiter testvéreket, hogy egy-két percen maradjunk itt együtt a kijáratnál, valamint a választási bizottság tagjait pedig egy megbeszélésre kérjük még az Isten tisztelet után oda át a gyülekezeti házban. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 624. dicséret 3. és 4. versét énekeljük. A 624. dicséret 3. és 4. versét éneklünk, és a perc szalad. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.